és én kellett volna találkoznunk a barátok templomában. De hiába nézegettem be az avas nagykendők alá, az öreg asszonyok vadalma arcába, a szolgáló leányok pirosbabos fejkendői alá, hiába szaladtam egy karcsú árny után negyed mérföldet a ködben, Zsófia, akinek szobalánya ruhájában kellett volna megjelenni a titkos találkán, nem mutatkozott. Én félek, hogy ez az asszony sokkal eszesebb, mint hittem. Nem várja meg, hogy megunjam és elhagyjam őt, hanem előbb szakít, és engem hágy a kínok, gyötrelmek, szenvedélyek zsákmányául.
Ha ezt tenné, csak megérdemelt leckébe részesíteni uraságodat.
Drága uram, bátyám, keresse fel Zsófiát, és hozza vissza őt nekem.
Nem, hagyjuk békében szegény asszonyt. Bizonyosan a vezeklés napjait éli most bezárt ajtók mögött. Lehetséges, hogy rongyos lepedőket foltoz egész nap, vagy talán élés kamrájával van elfoglalva, diót, mákot tör, de legjobban azt szeretném, ha nagy mosást rendezne, mert így lehet legjobban felejteni.
Téved, százszor téved, uram bátyám! Zsófia nem sokra becsüli a falusi nők hókuszpókuszait. Még olmot sem öntött szilveszterkor, inkább a divatos zenedarabokat énekelt és zongorázta. Zsófia századvégi nő. Hallotta már, uram bátyám, hogy vannak fendőszi éklő hölgyek, akiknek semmi sem imponál, még a szerelem sem? Ha nagyon szomorú Zsófia, a Gigerli marsot szokta fütyülni. Ha jó kedve van, a gazdasszonyok egyesületében a turnérviselet ellen agitál, és Gobineau a kedvenc írója, aki a romlott reneszánsz költője, és azért fáj nekem az elvesztése, mert festett vörös hajától kezdve a cipős sarkáig áradt belőle az intelligencia és az élfajászat. Ő volt az én életem halikrája és francia pezsgője, amelytől akkor részegettem meg, amikor meguntam a fokhagymás kolbászt és a kerti bort. Ő inspirált, hogy néha oly okos és ravasz legyek, mint Borgia Cézár, finom és választékos legyen a magaviseletem, mint egy bíbornoki, 6. Sándor udvarában. Eretnek legyek, mint Savonarola, és romlott legyek, mint egy reneszánsz korabeli kéjenc. Jaj, hogy terveztük, mikor elkövetkezik a hajnali misék ideje, mi édesen áldogálunk a templom sötét boltívei alatt, és ő csizmás parasztlánynak öltözik, ha látta volna őt, uram, bátyám, apácának öltözve. Nem sokat gondolkoznak érésen felett, hanem nyomban beleugran a nadrágjába.
De hogy ugranék, fiam! Nem tettem ugyan hűségesküt Leonórának, de mégis figyelmeztetem önt ennek a hölgynek nemes szívűségére és nagyszerű jóságára. Olyan áldott Leonóra, mint a házi kenyér. Becsülje meg őt, mert vénségére majd úgy fog egyedül hemperegni, mint kutya a vackán.
Zsófi olyan, mint a kályhából kicsapó láng a csendes szobában. Ő az a kártya, amelyről a villogó szemű cigány jósnők ijesztő hangon mondják, hogy végzetünk. Ő az a fantom, akit a divatkereskedések viasz bábújról levet ruhákba, bundákba, szoknyákba felöltöztetünk. Ő az a nő, akiért örök. Szenvedünk.
Ismerem. Ellopjuk a kesztyűjét, hogy csókolgassuk, mikor senki se lát. Nem engedjük kimosatni a zsebkendőjét, hogy mindig érezhessük illatát. A hajából koszorúcskákat fonatunk, és a levéltárcánkban hordjuk. Azt hiszük, hogy szerencsét hoz, megóva betegségektől, vonza a jó kártyát és a pénzt, mintha meg annyi kis kar volna minden hajszál.
Én a cipőjét is őrzöm otthon, amely cipő aranyszínű bőrből van varva, könnyű, mint a lepkezárnya. Talán soha nem lépett még a földre, csak hintók és szobák puha prémjére. Egy ingét eltettem emlékbe.
Amelyet ekkor egy leánynak fog ajándékozni.
Hát, lehetséges. Hisz már sokszor úgy éreztem, hogy nem szeretem. Közönyös volt, rávaló gondolat, nyugodtnak éreztem magam, mint a pipástörök a Váci utcában. Aztán jött megint egy nap, amikor a torkomban kezdett verni a szívem. Kimondhatatlan gyengeséget éreztem, hogy csak nem sírva fakadtam. Lángok csapkodták körül az arcomat, éreztem, hogy ő hív, ő vár engem. De ezt még megtudtam abból is, hogy a szép juhászné ott a Sütő utcában rendkívüli nyájassággal rám mosolygott a fehérneműs bolt cégéréről, mintha élt volna ez a kép, amelybe valaha szerelmes voltam, mint a lőcseljék az ő fehér asszonyukba. Ilyenkor sietve mentem a Trattner házhoz, amelynek második emeletén Zsófia lakik. Valóban a sarokablak virágcserepeire volt tűzve az a nemzeti színű zászlócska, amely jelentette, hogy szabad az út Zsófia férje gabonavásárlás céljából az Aldunára utazott.
Na nézd, zászlót tűzött ki, mint követ választáskor.
Csak egy filigrán zászlócskát, de ez nekem a boldogságot jelentette. Sietve vettem a lépcsőket, szívdobogva húztam meg az oroszlánfőt a fehér ajtón. A szobalány nyájasan nyitott ajtót, pattogott a tűz a porcelánkályhában, napfény játszott az asztal terítőn, jószagú füstölővel volt illatosítva a szoba levegője.
Mint a regényekben.
De azóta hiába várom a zászlót. Kérem, uram, bátyám, menjen fel Zsófiához, és tudja meg, hogy szerete még igazán.
Szegény Leonora, soha se tudom elfelejteni azt az önfeláldozó gyáva tekintetét, amelyet önre vetett, uram. Az őrültek házába láthatni így szemeket, így önfeledten lepittyett alsó ajkat, így megtörten hajló nyakakat.
Szeretem Leonorámat, mint anyámat, de Zsófia a végzetem. A hurok van a szemében, a nyakam van a kezében, az életemen táncol végig két céd a cipő sarkával, a harisnya kötője a lélegzetemet szorítja a hajának apró fürtein felakasztva lógok, mint a kanverép felakasztja magát bánatában a házereszről kicsüngő szalmaszára. Még a ráncocskáit, a himlőoltásait, rejtett ragyácskáit se tudom elfelejteni, hát még a szívét, mely keblemen dobogok.
Jó, megyek, csak egy korcs törkő pálinkát iszom, szükséges, hogy reggel az ember kedvet kapjon az élethez, mint a füst. Azért is kell ez a kis törköly, hogy eszembe hozza azokat a végembereket, barátságos házakat, karcos jó reggeleket, deres mezőket, fagyos országutakat, amelyeket valaha ilyen reggeli időben láttam. Hogy ne féljek a menyecskétől, szitát borít a fejemre, vagy szakajtó záptojást.
Zsófiától paraszti cselekedet nem várható.
A szerelmi dühösségében mindegyforma az asszony. A legtöbbje harap, mint a megsértett nőstény. Van közöttük goromba, van jajveszékelő, van szótlan, de bévűrű mindegyforma. Azért kell törkölyt innom, hogy eszembe jusson néhány bölcs ember, akit életemben itt-ott láttam, aki nem félt az asszonyoktól. Eszembe jussanak a hegyoldali, deresvedeli, füstös falu borházak, ahova szerelmi kaland elől menekülnek a férfiak, hogy halljam a téli varjukárogást az akasztott ember felett, aki szerelem és asszony miatt a fára került, hogy ne térjek el az igaz ösvényről, hanem járjak mindig csak a kertek alatt, ahonnan az asszonyok gondtalan csalfaságát megleshetni, mit amott egy bolond férfi életét teszi fel a nők hűségére. Jó ez, utasok bátorítója, midőn kora reggel nekivágnak az éjjel behavazott, nyomtalan országútnak. Jó ez, amikor az ember valami nagy dologba vágta fejszéjét, és elkocog hazúról, hogy csak az esti harangszó vesse vissza. Helyre zökkent tőle az éjszakai kalandozásban eltévedt szív. Megerősödik az álombeli zokogásba fáradt gége. A gyomor régi ismerőst üdvözöl. Majd meglássa, uram öcsém, nem fogok áldigálni annyi ideig az úri nő ablakai alatt, hogy jó ember váljék belőlem, mint az érzelmes gavallérok szokása ez Bakhavában, hanem egyenesen nekivágok a lépcsőknek. Engem nem nevetnek ki a függönyök mögül a pajkos hölgyek, sem az asztal körül nem táncolnak örmükben, midőn állomásomat elfoglalom. Még nem tudom ugyan, mit mondok a tiszteletre méltó Zsófiának, de bizonyára nem leszek néma, hisz fiskális voltam 40 esztendeig.
Józsiás a Kecskeméti utca sarkán vált el Szomjas Gusztitól. Hagyjuk az öreg urat eljárni küldetésében, mi meg maradjunk a továbbiakban egyelőre majd Józsiással, hisz úgy is ráérünk megtudni a követség eredményeit. Foglalkozzunk addig is egy pesti szerkesztő bajaival.
Hét bagoly. Krúdi Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György, a harmadik rész hangzott el, a bajok folytatódnak. Közreműködött Biricsi Tivadar, Schubert Éva és Somogyvári Rudolf. Szerkesztette Dorogi Zsigmond, rendezte Seregi László. Az 1973. szeptember 3-ai adás ismétlését hallották.